A Pratum Paliorum hatalmas zöld lankás volt, földjét belepte a húsvét szőnyege. Ha az ört álló felkapaszkodott a domb tetejére, és a hatalmas bronzsas irányába nézett, láthatta távolon derengeni Antiochia tornyait. Egy napi járás lehetett, de ez a távolság félelmesen hosszú volt, 100 esztendő kellett hozzá, míg Bizánc császára átléphette. Antiochia kis hercegség. Első fejedelme esküvel fogadott hűséget Alexiosz császárnak, fogadalmát sohasem tartotta meg. Negyedik hercege is hűséget ígért János császárnak, s mente megszegte, amikor Kalo Johannes halálhíre a várba megérkezett, és Raymond de Pontier megtudta, hogy az ifjú, tapasztalatlan Manuel fejére szállt a korona. Mindez évekkel ezelőtt történt. Azóta a herceg halott, özvegye, egykor a legszebb latin kisasszony a Szentföldön, Renaud de Châtillonnak adta kezét, ennek a merész és gyönyörű lovagnak, aki 7. Lajossal jött a szíriai franciák közé. Châtillon kóbor vitéz volt, csodálatos kalandor, vakmerősége nem ismert határt. Esztendeje 5000 vitézzel megrohanta a görög Ciprust, kardére hányta lakóit, prédált a templomát, püspökét szakállánál fogva rángatta, s bezáratta az antiochiai vár penészes kazamattáiba. Mindez kaland volt, ingerlő, kihívó játék. A válasz most érkezett rá. Manuel hadai ott állnak Antiochia kapui előtt. Félelmes biztonsággal kezdte meg a császár a játékot. Azt a hírt terjesztette az egész keresztény világban, hogy a mosszuli emír ellen indul haddal, Nureddint akarja megfékezni. Ám hirtelen északról délre csapott le, árnyéka megjelent Antiochia fölött. Renaud de Châtillon egyetlen éjszaka megértette, hogy most az egyszer nem segít a vakbátorság, izmok ropogtatása, a nagyszerű és csodálatos lovakkaland. Szövetségese az öreg, ravasz örmény Torosz, a hegyekbe szökött a császár elől, a gőgösebb Châtillon bezárkozott falai mögé és várt. Várta a Bazilleusz seregét, mely nagyobb és számosabb volt, mint amennyit valaha is összegyűjthet szentföldi keresztény király. Most gondolkozhat mindazon a herceg, amit a görögök ellen vétkezett. Manuel a sátorban leveleket mond tolba. Bőrköppeny van rajta, a pusztán hűvös a reggel. Az eunokok váltják egymást, kezükben fogják írószerszámukat. Csendesek, egyszerűek az órák, nincs szertartás, egy kancsó könnyű sör van az asztal szélen, aki szomjas, ihatik. Néha felnéz az eunok titkára, szemét keresi, te is így írnád, kérdi, s utána hajlítja a gondolatot, mint ezüstműves az izzó rudacskát. Most még minden mondat változtathatja formáját. Félszeme a homokórán. Egy teljes órát vesz igénybe a nagy öltöztetés, fél órát az Isten tisztelet. Ennie is kell, mert a szertartások alatt a díszebéden alig érintheti az ételeket. Míg bejönnek a kamarások, el kell készülnie a levélnek szicíliai Vilmoshoz. És Teodórának is diktál levelet. Neki kell szorosabbra szőni a szálat, mely a birodalmat az új, kemény, rőtszakálú német királyhoz, Frigyeshez köti. Teodórához megy Bécsbe a levél, kéri a császár, üzenjen Frigyeshez a regensburgi püspökkel. Üzenje, hogy Manuelnek nincs hódító szándéka Itáliában. Ancona elfoglalása csak arra volt jó, hogy biztosítsa a déli birtokokat. Igen, írd így, hogy nekem nincs szükségem Rómára, arra, hogy Alexander pápa tegye fejemre a koronát, bármennyire is örülne ennek a szentatya, aki magával, Barbarosszával hadban áll. Szívesen látná, ha Frigyet kötnék vele Frigyes ellen, akinek feje felett ott lebeg az anatéma. Így írj Teodórának, mondja, s még valamit fűz hozzá, egy szót, melynek csak ők érzik ízét. A szó tovább csendül majd a barbárok között. Így ír Manuel Teodórának, aki Viennában kormányoz, míg férje Henrik herceg itt ül a császári szálláson, mint Barbarosszának követe. Az idegen fejedelmek, akik elkísérték, s akik ide érkeztek, hogy tanúi legyenek a mai napnak, így gyülekeznek a másik sátorban. Két király van közöttük, egyikük valóságos koronát visel, Balduin, a Jeruzsálem ura. A másik sápat árnyékos, magyar, Asszonya révén rokona, István, akit a magyarok negyediknek neveznek, s aki öccse a harmadik István előtt uralkodott. És itt vannak a pogányok is. Susa, Egbatana, Skorasszán fejedelmei, Henrik, az osztrák herceg, Dandoló, a velencei szinyória követe, Vilmos, a tiruszi érsek, egy normann püspök, aki Palermóból érkezett. Követek, lovagok, fejedelmek élnek arannyal hímzett sátrában. Mint fényes, csodálatos felhő úszik felettük a Bazileusz. Bevégzi a Teodórának szóló levelet. Írja arról is Teofilaktosz, hogy ma anémónákat láttam. A követ, aki viszi a levelet, vigyen Viennába virággyökereket is. A hang elhallgat, Mánuel lehajtja a fejét. Az író keze nem mozdul. Nem kell lejegyeznie ezeket a sorokat. A császár szeme az óra rovátkáján van. A tábor hangja beszűrődik a sátorba. Nem gondolod, hogy Setion az okosabb utat választotta? Megmentett valamit, ami majd nem elveszett? Szent felség, a fejedelem vagy kivárja az ostromot, vagy üzen, hogy hódolni akar. Még várhatott volna. A hadak nem érkeztek mind ide. A helytartók kényelmesek. Örményországon át nem könnyű az út. Uram, az atiókhiai herceg levelét Zsirár püspök írta. A püspök Konstanz szavával is beszélt. A herceg asszony a lányaira gondol, nem akar eltemetkezni a romok alá. Kikerestétek-e a hűséges küszövegét? Szent felséged rendelte, hogy Sátion úr ugyanúgy tegye le az esküt, mint 6 évtizeddel ezelőtt Alexios császár kezébe Bohemond. Akkor osztozkodtak a zsákmányon, amit ők Szentföldnek neveztek, a koncon, mert a birodalom gyenge volt. Mindnyájan tudjuk, uram, hogy a birodalom örök. Hittek benne a régiek akkor is, amikor Zoé alatt már nem folytak be az adók. Ma ne hinnénk ebben, amikor te vagy velünk, itt állunk Antiochia alatt, ahová visszajött a birodalom. Mánuel mosolygott. Az eunuch arca tiszta, ránctalan volt. Itáliában született, az etruszk vidékeken. Ahogy beszélt, valami volt a hangjában, kemény, érces férfi hang, mintha a megsebzett gyermektest csodálatosképpen visszakapta volna a férfi erőt. Alantas írószolga s a császár együtt ülnek. Mánuel kinyújtja kezét, Teofilaktusz ráhajlik, mint valami drága erekjére. A császár hangját hallja. Elküldelek majd követségbe. Ez a legnagyobb tisztesség, mely eunokot érhet. Az itáliai ember meggörnyed, úgy megy ki a papírtekercsekkel. Mánuel szavakra s mondatokra emlékezik, melyekkel szaladni fog Bécs felé az üzenetvívő. Tavasz lesz ott is, mire odaér. Odaadja a virággyökereket, melyeket megőrzött a távoli úrnő számára a Filopácion kertésze. Egy óra jön fürdőmester, borbély, illatosító, szabó és kamarás. Mind eunuch, csak ők érhetnek hozzá a Bazileusz testéhez. Hajnal óta dolgozik a foltos tábori bőrzekében. Egy óra kell, még újból megszületik az istenkép. A sátorban áll a hordozható trón. Balduin és István alacsonyabb székeket kapnak, hosszú padsorok állnak a méltóságok számára. Az Antiochia felé vezető úton jönnek Sátion fegyvertelen testőrei, a nap már reggelt mutat, megkezdődik a szír pusztaságban a hódolás tragikus jelenete. Brötányi, normann, pikardiai bárók jönnek nehéz fegyverzetükben, de kard és tör nélkül. A lovászmester gyalog, a konétablé fegyver nélkül, a szertartásmester kámzsában, a püspök gyászornátusban. Jönnek, mint temető familiárisoknak, plöránszoknak menete. Lábukat ellepi a homok, fejük felett égnek a sugarak, az éjszaka óráiban indulhattak már, a bocsánat szava kemény volt, nem irgalmas. Egyetlen fegyveres vezeti őket, maga a fejedelem. Renaud de Châtillon hüvely nélkül tartja a hercegi szabját, a penge táncol keze között. Erős szőke férfi, teljes férfi szépségében. De már túl az első ifjúságon. Hatalmas állkapcsa, széles melkasa elárulja a benne lappangó erőt, a hódítók féktelen önbizalmát, mely most az egyszer megtört az impérium gátjain. Kint felhangzik háromszor a herold szava. háromszor jelenti, hogy Reinald herceg hűbérura látogatására érkezett. A császári sátor függönye mozdulatlan marad. Most Girard püspök latin szava szól, ugyanazt mondja el szelidebben és lágyabban. A nagy bíbor drapéria lassan széthúzódik, szent képek magasságában ott ül a császár, körülötte a világ hatalmasságainak követei. Isten előtt sem görbült be térde eddig. Most kezében karddal térden csúszik a vazallus a bíbor lépcsőkön. A pengét megfordítja, markolatát odahelyezi a kesztyűre, hímzett két aranysas közé. A császár nem néz a földiekre, merev és mozdulatlan tekintete is. A megalázás szertartása ez. A puszta pogány hercegei látják alázkodni az ellenséget, aki esküvel fogadta, hogy felprédálja Mekkát, s a sivatagba szórja a próféta hambait. Most itt térdel, por és hamu, senki és semmi a császár előtt. A kéz kinyúlik könnyen és finoman. Megmarkolja a vezéri kardot, felemeli, egy pillanatra a vezeklő vállán nyugtatja, parányit felhasítja a köntöst, majd visszaadja fegyverét. A hatalmas szőke fej ráhajlik a bíborkesztyűre, egy francia herceg a szakadárnak késcsókot ad. Ez az előírt lovagi liturgia, nyugaton így vezekelnek, a Temze partján vagy a Piréneusok között is. Bizánc most látja először, mert eddig más jelképben élt, sasokban és légiókban gondolkozott. Kelj fel, mondta a császár, maga is felemelkedett. Ritka, magányos mozdulat volt. A trón magasságában a sátor tetejét verte az égkövekkel kirakott sisak. Lassan lejön a lépcsőn, szembefordult Chatillonnal, arcán végigfut csodálatos, meleg mosolya. A mosoly majdnem gyermeki, lefegyverezi a kétkedőket, megnyitja a szívekhez az utat. A szertartások könyve nem ír sehol a mosolyról, a mozaik képek komorak, a szentek bánatosan merednek a messzeségbe. A pantokrátor elfordul a világ bűnei elől. A császár hozzájuk hasonlatos. E vidámság nélkül való apostolokhoz a derűnek nincs szerepe a birodalom életében. A mosoly percvirága, s a percet nem becsüli az impérium. Mosolyog, és Chatillon így bírja csak elviselni ezt az órát, amelyben ő, a kóborlovag, ezer vakmerő kaland hőse, asszonya városáért, Antiochiának életéért vezekel. A császár keze Chatillon vállán pihen, mintha betakarná a köntöst, amit felsebzett pengéje. Ott állnak a sátor előterében, újból széthúzzák a függönyt, hogy a sok ezer katona is lásson valamit az ünnepségből, melyről hetek óta beszélnek a táborban. Az eskü Isten szabadege alatt hangzik el, tanúi mindazok, akik itt lehetnek a Pratium Palliriumban, a táborban. A síkon Bohemond, Tancred, Gottfried árnyéka bolyong, mintha ők is figyelnék az ősi textust, amelyre esküdtek ők is, s nem tartották be soha. Chatillon hűséget fogad régi szóval Róma császárának, az igaznak, egyetlennek, mindenhatónak és félelmesnek. A Basileus márvány kemény arccal hallgatja a formulát, melyet Chatillon franciás latinja ver vissza. Mindenki tanúja lesz annak, hogy Antiochia fejedelme Mánuelnek hűséget esküdött. Lóra szállnak, hogy délidőre elérjék a várost, de ez is csak a vezeklés újabb fejezete. Mánuel ott ül aranytoroskadozva, páncél nélkül hatalmas lova hátán, a ló zabláját egyik oldalon maga Chatillon fogja, a másikon Tripolis ifjú grófja, aki rangban az antiochiai után következik. A menet hosszú, élén a császári sóla aranybarbárai, lándzsájukra rátűz a szíriai nap. Még bíbor szőnyegen állnak, mely hosszan elkígyózik a pusztaságba, de a ló megmozdul, s a nehéz, vascipős láb belesüpped a homokba. A várost már látják, alázottságában s elesett mi voltában is felséges képet mutat. Norman építőmesterek hozták az arab szokást, kék csempével fették be a templomok spaloták tetőit. Ha rásüt a nap, az azulejus kockákra minden csodálatos arany reliefet kap. A szem zöld foltokon pihen meg, mindenütt kertek, mintha az Éden széléhez közelednének, melyet elrejt a pusztaság. A város felől fúj a szél, hozzájuk veri a narancsvirágok illatát. Tegnap még templomokban virrasztott a város. Az ostromot várták, a katapulták nyögését, a tűzkígyókat, tüzes fazekakat. Ma hajnaltól kezdve szőnyegeket terítenek az erkélyekre, virágot tépnek, díszítik a templomokat, az asszonyok előkeresik a sejmeket. A veszély feloldódott, ünnep vár a városra, császárt várnak, aki békés szándékkal közelít Antiochia felé. A palota kapujában egy kamarás térden állva párnán nyújtja a kastély kulcsának ezüstből kovácsolt mását, megérinti vele a zárat, a két szárny feltárul, a hatalmas előcsarnokban Konstanz fogadja a hűbérurat. A bazileusz most nyugati lovaggá válik, meghajlik Konstanz előtt, mintha ő is be akarná görbíteni a térdét, úgy kínál a fejedelem asszony felé egy rózsát, melyet felemelt a virágszőnyegről. A szava a frankok nyelvén szól, görögösen, de folyékonyan. Így mondják mindketten az üdvözlést. A palota nagy termébe érnek. Szicíliai építészek tervezték, ahogy megihlette őket a palermói várpalota. A falon aranymozaikok, felettük mór arabeszkek közt fut az írás. A szem felszalad a mennyezetre, félig rejtett kis erkélyek sorát látja, melyek megbújnak a szeszélyes cseppkőformájú oszlopfők mögött. A leány arc egy pillanatra villan csak elő. A császár felemeli lassan tekintetét, félkörben átfogja az erkélyeket. Valamivel már többet lát. Gesztenye barna, hullámos hajat, lehellett finom állat, kissé gúnyos, mosolygó szemet, a gyertya, mely ott ég a párkányon, csak a fél arcot világítja meg, az arc leányé vagy gyermeké. A fejedelmi trónszék fölé emelkedik a széke, alatta foglal helyet a hercegi pár. Minden könnyedebb, fesztelenebb, mint Bizáncban, nem érzik a százados formák merevségét, a csoportok szabadon kerengenek a nagy teremben, mintha elkerülték volna az eunokok mesterkezét. A tekintet nem engedi el többé az erkélyt. A száj szavakat mond, finom és választékos bókot idegen nyelven, mely Konstanznak, a vazalusnak szól. Manuel beszél a nyugati frankok nyelvén. Feloldódik az első merevség, mintha egyetlen vágya lenne, hogy ebben az órában tökéletesen latinná váljék. Francia lovaggá, aki rímet keres a dáma szavára, s a tornán megreszketteti az összes hölgyek szívét. Láthatom-e majd hercegséget gyermekeit is? Konstanz elpirul. Zavart és asszonyos lesz, váratlan oldalról támad a bazileusz. Mintha haboznék, a szó nehezen érik meg. Fiam, Bohemond a jeruzsálemi udvarban nevelkedik, ő nem mutathatja be szent felséged előtt hódolatát. A többiek leányok, nem tudom, a császár színe elé engedi-e őket a szent palota illeme. Antiochiában milyenek a szokások? Mária leányom már kötött szalagot lovag lándzsájára tornán. Mi nálunk ez azt jelenti, hogy eladó. Választott már lovagot? Csak a tornán. Ott ő adja a győztesnek a szalagot. Holnap lovas játékok lesznek. Hercegnőm kegyes engedelmével a tornán én is részt veszek. A császár parancsol, a hűbéres engedelmeskedik. De szent felségednek nem szabadna próba nélkül kiállnia. Mi történnék, ha a szerencse ellene szegődnék? Lehet-e, hogy ne győzzön a bazileusz? A jelkép, amit a lovag választ, néha megadja a varázserőt. Ha Mária lándzsámra köti szalagját, amit most a hajában visel, szent felséged látta a lányom? Fent az erkélyen. Antiochiában nem nyílt ki még ilyen csodálatos virág. Manuel császár mondja az anyának, lehet-e ennél boldogabb pillanatom? Konstanz mosolygott, s egyszerre könnyeltelt a szeme. Császárra nézett, valamivel feljebb ült nála, közelről látta arcát, melyen már végig szántott az idő. Nem öreg és nem fiatal. Hatalmas, kemény, örökké való férfi, mint Rajmond és Rajnald, s amilyen lehetett egykoron Tancréd és Bohemond. A császár szeme rajta pihen Márián. Konstanz sok mindent tud Bizáncról. Hallja, hogy a bazilissza fonnyad a kolostorban, inkább apáca, mint császárnő. Teodóra elment Viennába. A császár egyedül van, félelmetesen magányos, Most mosolyog szeme egy gyermeklányon pihen. Konstanz meglebbenti kendőjét. Lehet ez a jel, mert most felemelkedik a kék brokát felhő, az arc eltűnik a lépcső hajlásában. Mária magas, vékony csontú, hajlékony. A császár szeme a nyak hattyú vonalára tapad, nézi az ékszert, mely topáz díszével megszínesíti a bőrt. A lány térde behajlik, Mánuel kezéért nyúl, hogy ajkához emelhesse. Mindketten mosolyognak, s Mánuel találkozik a gyermekkor mosolyával, azzal az édes mosolyjal, melyet kemény s akaratos lányán, a másik Márián nem látott soha. Gyermekkor ízét érzi, mintha valami távoli óra emléke élne benne, amikor ő is játszott ilyen hattyúnyakú, gyönyörű kisasszonnyal. Szokatlanul lágy a szava, ahogy a frankok nyelvén mondja neki. Örvendünk, hogy megismerhetjük a kis hercegnőt. Merészek is vagyunk, mert kéréssel fordulunk kegyelmedhez. Mit kérhet én tőlem, szent felséged? A száj alázatosan mondja a betanult formulát, a szem vidáman, elfogulatlanul nézi a hatalmas embert, aki ráteríti mosolyát. Szomorú lennék, ha már eligérte volna szalagját a holnapi lovastornára. Csak kérték. A szem most rányílik, már nem mosolyog többé, makacs és akaratos, mintha a kezében tartaná a szkeptrumot. Odaadta-e Mária? Ha nem, úgy Konstanz hercegnő engedelmével a lándzsámra szeretném kötni, amikor mérkőzöm a latin lovagokkal. Úgy tudom, a tornát holnap a kis hercegnő vezeti. Szent felséget hatalmas és erős. Csak mostoha apám mérkőzhetik a császárral. Vitánkat hercegasszony egy szóval eldöntötte Mária. Kegyességed megvívna Rajnaldal? Ritkán mérkőzhetem úgy Szíria leghíresebb bajnokával, hogy ne legyen éles a fegyverünk. Ma szent felséget parancsol Antiochiában. Az én szavam csak kérés, nem több, mint egy asszonyi szó. Antiochia sorsa nem dőlhet el két kopjatörés között. Nem értem szavát, asszonyom. Ha Satyon győzi le a lovagot, magára vonja a császár gyűlöletét. Ha Rajnald marad a tornában, az esést Antiochia sohasem heverheti ki. Ha kíván vívni szent felséged, mérje össze fegyverét a legjobb lovagokkal, de Satyon holnap ne öltözzék páncélba. Ha ellene nem vívhatok, minek akkor Mária csodatévő szallagja? Ennyire lenézi a császár fejedelemségünk vitézeit? Jogos hercegasszony a szemreányás, amiként jogos volt az aggodalma is. A holnapi torna Mária kezében van, abbal vívok meg, akit ellenem kijelöl. De holnap egész nap én hordom szalagját, s ha kedvez a szerencse, megőrizem. Mind a hárman mosolyogtak, a szó elvesztette élességét, Konstanz és Mária megérezték Manuel különös rejtett varázsát, melyet mindenki ismer, aki közelében él. A lány lecsatolta fejékéről a gyöngyös szalagot, amikor átnyújtotta, a mozdulat merev volt és szertartásos. Mánuel elértette a játékot, ő is úgy vette át, mint drága királyi ékszer tartománykulcsát, életajándékát. A mosoly lassan elhalványodott az arcon, mert érezte magán a palotamesterek kíváncsi tekintetét. Csak Konstanz vette észre a pillantását, amit Mária után küldött, aki az estebédre vonulók sorában eltűnt a palota ajtaján.